Tavaly 1 millió 36 ezer látogatója volt a fővárosi állat- és növénykertnek, amely továbbra is az ország leglátogatottabb kulturális intézménye áll az intézmény közleményében. A budapesti állatkert 1866. augusztus 9-e óta fogad látogatókat, az épületek, állatházak nagy részét 1909 és 1912 közötti átépítés idején emelték Kós Károly, Zrumecki Dezső, Neuschloss Kornél, illetve Vég Gyula tervei szerint. A fővárosi állat- és növénykertben a látogatók 859 állatfaj, több mint 11 ezer egyedével találkozhatnak, 2022-ben is jelentős eredményeket értek el a veszélyeztetett fajok szaporítása, illetve a vadállatmentés terén. A társadalmi felelősségvállalás jegyében fogyatékossággal élő, illetve hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek külön programokat is szerveztek. A fővárosi állat- és növénykert Európa 126 vezető állatkertje közül a 15. helyen áll az európai állatkertek nem hivatalos ranglistáján. Csak néhány ponttal marad el a Bázel, Rotterdam vagy Köln állatkertjétől, megelőzi viszont Kopenhágát, Dublint, Amsterdamot, Hanovert, Nürnberget, Hamburgot és Londont is. A fenntarthatóság jegyében az állatkert Európai Uniós támogatással már korábban kiépített egy olyan fűtési rendszert, amely az állatházak fűtésére részben a Széchenyi fürdő termálvízének hulladékhőjét hasznosítja. Emellett a 2022-es évben az intézmény jelentős megtakarítást ért el az előző évhez képest, 13%-kal kevesebb földgázt, 38%-kal kevesebb távhőt és 22%-kal kevesebb villamos energiát fogyasztott, mint az előző évben. És még egy állatkertes hír, majdnem 90 évvel megalapítása után Belgrád közvetlen központjából egy szigetre helyezik át a belgrádi állatkertet annak érdekében, hogy a Nándorfehérvári várnak is helyet adó Kalemegdán felkerülhessen az UNESCO világörökségi listájára, közölte Alexander Šapić, a szerb főváros polgármestere. A polgármester tájékoztatása szerint az állatkertet a Száva folyó és annak egyik holtága közötti Safari szigetre költöztetnék át, ahol az állatok a mostani városi betondzsungel helyett a folyó és a természet közelében a jelenleginél kétszer nagyobb területen kapnának helyet. Az állatkert egykori legendás igazgatója Vuk Bojovics is szerette volna egy szigetre költöztetni az állatokat, de az ő elképzelése az volt, hogy a Duna és a Száva találkozásánál fekvő nagy háborús szigetet alakítsák át, ám az a hely a gyakori áradások miatt nem felelt meg. Egy másik elképzelés szerint az állatkertet valamelyik külvárosi részre kellett volna áttelepíteni, ám ez a terv is megbukott, mert a város vezetése azt szeretné, ha az állatkert Belgrád központjának a részén maradna, és bárki számára könnyen megközelíthető lenne. Az új állatkert tervei ugyan még nem készültek el, de a polgármester reményének adott hangot, hogy rövid időn belül be tudják mutatni, és akkor megkezdődhet az állatok átköltöztetése, valamint a Kalemegdán világörökségi helyszínné nyilvánításának a folyamata is. A hivatalos adatok szerint Kalemegdán történelmi és kulturális komplexuma évente mintegy 2 millió látogatót vonz, ezzel ez a főváros leglátogatottabb pontja. Itt található a Nándorfehérvári vár is, amelyhez a magyar történelem legnagyobb diadala fűződik. A várban számos építmény, múzeum és emlékmű emlékeztet az elmúlt évszázadok történelmi eseményeire. Régészeti lelőhelyként is számon tartják, napjainkban pedig számos kulturális eseménynek ad otthont. A belgrádi állatkertet 1936. július 12-én nyitották meg az akkor még nem ilyen sűrűn lakott és forgalmas Belgrádban, a vár közelében, ahol a zöldövezet biztosította az állatok nyugalmát. Az állatkertben jelenleg több mint 250 faj, csaknem 2000 egyede lakik. A turizmus.com számolt be arról, hogy új fejlesztések javítják az utasok kényelmét Ferihegyen. Az utasok mostantól a Budapest Airport honlapján ellenőrizhetik, hogy a terminálra érkezéskor mennyi idő alatt jutnak át az utasbiztonsági ellenőrzésen. Az épületben elhelyezett monitorok már tavaly óta mutatják a pontos várakozási időt, de mostantól az utasok már a repülőtérre érkezés előtt is ellenőrizhetik ezt az információt. A várakozás kijelzésnek, valamint a biztonsági átvizsgálás közelmúltbeli korszerűsítésének köszönhetően a várakozási idő átlagosan 5 percnél kevesebb, de tavaly a nyári csúcsforgalomban sem haladta meg a 13 percet. A 2A terminálhoz kapcsolódó egyes mólon kialakított játszótér a gyerekeknek egy mini repülőteret kínál, ahol irányíthatják a forgalmat, beszállhatnak a repülőgépbe és futhatnak egy mini futópályán, amely a budapesti légikikötő első pályájának másolata. Nem ez az első családbarát fejlesztések sorában a Budapest Airporton. A repülőtéren összesen 4 babaszobát alakítottak ki székekkel, pelenkázóval és mikrohullámú sütővel felszerelve, valamint 12 ingyenes babakocsit biztosítanak a kisgyerekek számára. A most megnyitott játszótér mellett további 2 található a 2-es terminál tranzit területén, ráadásul a Budapest Airport mindkét létesítményt a közeljövőben felújítja. Az utasok igényeire reagálva új szolgáltatással bővült a 2B terminálon található Universal Airport Hub, ahol már recept nélkül is lehet gyógyszert és gyógyszereket vásárolni. A reptéri Universal Airport Hub a repülőtéren a csarnok földszinti oldalán a Spar mellett található, és éjjel-nappal nyitva van. A jó hír után egy rossz. Több mint 60 légitársaság tűnt el a járvány 3 éve alatt. A pandémia 3 esztendeje előhozta az összes olyan létező problémát, amivel ez az iparág már egy ideje kínlódott, de nem tartották olyan fontosnak őket, hogy korrigáljanak rajtuk. Megdöbbentő, hogy az utóbbi időszakban milyen sok helyen húzták le a redőnyt, mondta Steve Ehrlich, a Pilots Together névű szervezet elnöke, ezt a segélyszervezetet kifejezetten azoknak a pilótáknak a támogatására hozták létre, akik a járvány következtében veszítették el munkájukat. Az évelején bedobta a törölközőt a zömében belföldi utakra szakosodott brit cég a Flybe. Nem sokkal később a Flyer is a földön maradt, a norvég vállalatot tavaly alapították. 2023-ra azt jósolják, hogy végre minden visszatér a 2019-es állapotokhoz, 3 év gazdasági mélyrepülést követően. A repülőjegyek értékesítésével foglalkozó Flight Center szerint az árak is vágtatnak rendesen felfelé. Idén a turista osztályra szóló jegyek ára 36%-kal drágult. Ha a korábbi évek jegyáraiban vagy azokhoz közeli árakban gondolkodunk, akkor manapság bizonyos célországok elérhetetlenek. Például a London-Új-Zéland relációban 81%-kal mentek feljebb az árak év per év alapon. A London-Dél-Afrika viszonylatban 42%-os emelkedést jelent turista osztályon, míg első osztályon már 70%-ot. Ugyanakkor a foglalások száma globálisan 22%-kal marad el 2023 első negyedévében a 2019 ugyanazon időszakához képest, írta elemzésében a CNN. A repüléssel foglalkozó honlap és podcast az All Plan TV szerint 2022 óta 64 légitársaság szűnt meg, néhány túlélte a csődöt, névváltással próbálkozott, de a többségük eltűnt. Míg az átlag utazónak semmit nem mondanak az olyan nevek, mint például a Jet Time, a Noscat vagy a Fly My Sky, azért nagy nevek is megszűntek, többek között az Alitalia vagy a 2021-ben becsődölt Air Namibia. Ha úgy vesszük, akkor a pandémia évei nem is tűnnek olyan katasztrofálisnak. 2020-ban 31 légitársaság húzta le a rolót, 21-ben pedig 19, még ez a szám 22-ben 12-re csökkent. Bár sok jót az sem ígér, hogy 2023 első 2 hónapjában már 3 cég adta fel. Lehet, hogy az amerikai példa lesz a követendő? Mit is tesznek Amerikában? Amerikában azért egyszerűbb légitársaságot találni, hiszen mindössze 4 játékos van. A United, a Delta, az American és a Southwest. Ha tetszik, hanem e felé a modell felé fognak mozdulni a különböző országok, vagyis a kisebb cégek megszűnnek, és viszonylag kevés, de nagy társaság marad. Erre jó példa Európában az IAG csoport, amely vezető brit, spanyol és ír légi közlekedési cégeket fog össze. A nevüket külön-külön megtarthatják, hiszen az jó hívó szó és ismert brand egy-egy országban, mégis a működtetés költségei erőteljesen megoszlanak így. A másik lehetséges változás a közeljövőben, hogy a regionális központok leértékelődnek, vagy akár el is tűnhetnek. Helyettük a nagy légi közlekedési csomópontok fognak tovább élni és virágozni. Az MTI adott hírt arról, hogy idén is folytatódik a MOL Bubi fejlesztése a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ idénre is a MOL Bubi közbringa rendszer fejlesztését tűzte ki célul, mert a MOL Bubi töretlen népszerűsége azt indokolja, hogy a közbringa szolgáltatás minél szélesebb körben váljon elérhetővé. Ennek érdekében újabb helyszíneken lehet kerékpárokat felvenni és letenni, miután a főváros két újabb pontján, a 6. kerületben, a Nagymező utca és a Zicsi Jenő utca sarkán, valamint a 8. kerületben az Orci téren is létrejött egy gyűjtőállomás. Legutóbb szintén a Terézvárosban adtak át 4 új gyűjtőállomást, valamint a megújult Blaha Lujza téren is 2 állomás várja a felhasználókat. Jelenleg összesen 180 gyűjtőállomáson lehet felvenni és leadni a kerékpárokat. Tavaly 500 új MOL Bubi biciklit állítottak forgalomba, legutóbb október elején 200 új kerékpárral nőtt az állomány. Jelenleg 2060 közbringa áll az ügyfelek rendelkezésére. A BKK közölte, a közbringa rendszer a felhasználóbarát applikációnak, a könnyű regisztrációnak és a megújult kerékpároknak köszönhetően 2021. májusi megújulása óta sorra döntötte a rekordokat, ebben a hónapban átlépték a 4,4 milliós utasszámot. A MOL Bubi napi használati csúcsa 2021. decemberében még 3531 volt, egy évvel később már 7117 a legmagasabb napi szám. Idén is komoly emelkedés volt megfigyelhető, tavaly januárban még 3500, idén az első hónap leginkább kihasznált napján már 6000 alkalommal vették igénybe a közbringákat. Súlyos apály tapasztalható az elmúlt néhány napban Velencében, a lagunáiról és gondoláiról híres olasz város csatornáiban kritikusan alacsonnyá vált a vízszint, írta a Bloomberg. Az apály miatt nem tudnak közlekedni a gondolák és a vízitaxik sem, de a nagyobb baj, hogy a vészhelyzeti ellátás terén is okoz fennakadásokat az extrém helyzet, ugyanis Velencében mentő autók helyett inkább mentő csónakokat használnak. A szakértők szerint a rettentő alacsony vízállás nem a hónapok óta tartó asszály közvetlen következménye, bár kétségtelenül nem javított a helyzeten. Olaszországban, ahogy számos más európai országban is félő, hogy a tavalyi aszályos nyarat idén egy újabb hasonló követheti. Nem kizárólag Velencében okoz problémát az alacsony vízállás, az országban a Pó és a Kómoi tó vízszintje is szokatlanul alacsony. Velence esetében eddig a legkevésbé sem az apályok okozták a legtöbb problémát, sokkal inkább a dagályok. A 2019-es például mintegy 1 milliárd eurós kárt okozott összességében. A dagály problémák kiküszöbölésére indította el a város a Móze árvízvédelmi projektet, amely a tervek szerint 2023 végére érhet finisbe. Egy gyermekelhízás elleni országos edukációs programban azt vizsgálták, hogy az általános iskolák gyerekek mit tennének egy hétvégi bevásárlás alkalmával a kosarukba. A tavalyi tanév végén több mint 5000 általános iskolás kezdett bele egy dietetikusok által összeállított tananyag elsajátításába. Olyan nagy élelmiszer kategóriák kerültek terítékre, mint a gabonák, a tej és tejtermékek, valamint a tojás. Az idei tanév első félévében pedig minden fontos dolgot megtanultak a zöldségekről, a gyümölcsökről, a húsokról, a halakról és az édességekről. A következőkben az olajokról, zsírokról, a megfelelő folyadékfogyasztásról és a helyes arányokról fognak tanulni a diákok, de azt is részletesen megismerik majd, hogy miért fontos az élelmiszer címke, miként tájékozódjanak róla, hogy később minden szükséges információ birtokában tudatosan dönthessenek arról, hogy mi kerül a kosarukba. A program része volt az a pályázat, amelyben arról adnak számot a gyerekek, hogy a már tanultak alapján hogyan állítanák össze az egészséges táplálkozás elveinek megfelelő bevásárlókosarat. El kellett képzelniük egy hétvégi nagy bevásárlást, és ábrázolniuk kellett a fogyasztói kosár szerintük ideális összetételét, majd meg is kellett indokolniuk, hogy mit, miért tennének bele. Örömmel láttuk, hogy a gyerekek által összeállított kosarakba nem igazán került cukros üdítő vagy nagy mennyiségű édesség, viszont minden pályázónál volt zöldség és gyümölcs, a pékárok esetében, amelyekről egyébként már tanultak, tudták, mi a jelentősége a teljes kiérülésű változatoknak, értékelte a pályamunkákat Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke, aki maga is zsűrizett. Ugyanakkor sokaknál kijött néhány közkeletű táplálkozási tévhit, nos, ezeket különös gonddal fogják a kollégáim helyre tenni a program fennmaradó részében, tette hozzá. A Gyere program azzal a céllal jött létre, hogy a kisebb helyi közösségekben előmozdítsa az aktív és egészséges életmód kialakítását és annak hosszú távú fenntartását. Mindez hazai dietetikusok szakmai irányításával 24 településen zajlik, és az egyik ismert hipermarket lánc alapítványának támogatásából valósul meg. A pályázat nyertesei 3 alsós és 3 felsős osztály az iskolájukhoz legközelebb eső áruházban bepillanthatnak egy nagy áruház működésének színfalai mögé is, végigkövethetik például, hogy miként kerülnek ki az élelmiszerek a szállítókamionból az áruház polcaira. Koncerttel és díj átadóval kezdődött vasárnap a Cifra Fesztivál, amely a klasszikus zenei koncertek mellett tudományos előadással, bárestel és képzőművészeti kiállítással is várja a látogatókat egészen nyárig. Íme a program néhány eleme. Március 2-án a brüsszeli Liszt intézetben Balázs János zongora koncertjén többek között Schumann, Liszt, valamint Puccini műveit hallhatják az érdeklődők. Március 5-én a Magyar Zeneházában Frany Tamás, Széchenyi és Bolyai Díjas agykutató estjén az érdeklődők megismerhetik a kreatív gondolkodó képesség fejlődésének agyi mechanizmusait, továbbá az előadáson szó lesz az érzelemgazdagság, a motiváció szerepéről a hatékony tanulásban, valamint arról, hogy a művészettel nevelés milyen hatással van belső világunk fejlesztésére. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban március 13-án láthatja a közönség a Cifra György életét bemutató Petrovics Eszter által rendezett Tele van a két kezem boldogsággal című dokumentumfilmet. Cifra György zalaegerszegi koncertjének 40. évfordulója alkalmából március 31-én Zalaegerszegen a Városi Hangverseny és Kiállító Teremben is koncertet szerveznek. Kovács Kati énekesnő Balázs János zongoraművésszel együtt lép fel április 5-én a Momkultban. A Pesti Éjszaka élni akar címmel a Momkult színház termében, a Báresten eleveníti fel április 14-én a Hot Jazz Band, valamint Sárközi Lajos és zenekara a II. Világháború utáni budapesti kávéházi életet. Liszt Ferenc összes rapszódiájának bemutatásával egy nagyszabású Liszt maraton szerveznek április 17-én, ugyancsak a Momkult kupola termében. És még egy jó hír, a világ egyik legismertebb amerikai rockzenekara, a Guns N' Roses 17 év után tér vissza Budapestre. A koncertturné június 5-én Tel Avivban indul, utána 15 európai állomás következik, majd augusztustól október közepéig észak-amerikai városokban játszik a Guns N' Roses. A budapesti fellépés időpontja július 19, Puskás Aréna.